Legyen a mai alkalmunk is az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Áldom az Urat mindenkor, dicsérete mindig ajkonom van. Lelkem az Úrral dicsekedik, hallják azt a szegények és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kimentett félelmetes helyzetemből. Ízlejétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az, aki benne bízik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Ízlejétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az, aki benne bízik. Imádkozzunk együtt az énekes könyvünk 737. oldalán található imádsággal, a bibliaórás imádságok közül a másodikkal, alulról is a második imádság, tehát a 737. oldalon a cím nélküli imádságot mondjuk együtt, vagy kísérjük gondolatban. Uram, add nekünk most igédet, ahogyan megadod a mindennapi kenyeret. Add, hogy igéd megváltoztasson, ne haragítson, amikor eltalál, ne örvendeztessen, amikor másokat talál el, ne untasson, amikor szomszédunkhoz szól, ne tettessük magunkat süketnek, amikor minket szólít meg. Hadd pihenjünk meg szerető karaiban, beszélj velünk, hogy szolgálhassunk neked. Amen. Azt kérjük az Úristentől, hogy beszéljen velünk, beszéljen hozzánk követő szaván keresztül, szeretettel hallgatjuk meg Gábor lelkész testvéreinket.
Köszönöm szépen a gyülekezetnek a meghívást is, hogy itt lehetek. És így az adventi időben most már igencsak karácsonynak a küszöbén, hogy egy kép jelent meg előttem, ugye karácsonyfa, és annak elmaradhatatlan kellékei az ajándékok. Az ajándékok, amivel sok esetben ugye tele tudjuk tömni karácsonyfának az alját, főleg ahol mondjuk kisgyerek vagy unoka van, hát akkor játékok és mindenféle kis csecsebecsék ott vannak a fa alatt. És valahogy azt gondolom, hogy ez az adventi időszak egy lelki értelemben is nagyon hasonló ehhez a jó sok ajándékkal megpakolt karácsonyfához. Mert ilyenkor azt gondolom, hogy nagyon sok alkalmunk van arra, hogy az igét hallgassuk, hogy az igével találkozzunk. Múlt héten volt lelkész konferencia nekünk a megyében, és ott is ugye mindenki hozta most az adventbe karácsonykor esedékes hírlevelet, gyülekezeti újságot, abban is ott van az igének az üzenet, aki esetleg nem tud eljönni gyülekezetbe. Vagy éppen még azon felül is, hogy olvashatja és kezébe veheti az igének a szavát. Tehát kicsit úgy élhetjük meg ezt az időszakot, hogy az adventi utunk, és hát a karácsonynak az ünnepi napjai is tele vannak ilyen előre nekünk elkészített ajándékokkal, az igének az üzenetével, amivel nagyon sok van, és azt gondolom, hogy csemegészhetünk belőle, hogy az Isten ezeket elkészítette számunkra, és mi ezeket kibonthatjuk, és rá csodálkozhatunk, hogy milyen szava, hozzám szóló üzenete van az Úrnak. És olyan jó lenne, hogyha ezeket nem hagynánk porba hullni, hogyha egy ilyen becsomagolt ajándék sem maradna ott a fa alatt, amit az Isten elkészített számunkra, hanem tudnánk ezekért nyúlni, ezeket kibontani, és megtalálni azt, ami személyesen ebből nekem szól. Mert biztos vagyok abban, tudom azt, hogy Isten mindannyiunkat szeretne megszólítani. Talán éppen ezen a mai estén, Talán már átélhetjük ebbe az adventbe Isten személyesen nekünk szóló szavát, vagy éppen az előttünk álló ünnepek alatt, ünnepi igei alkalmak alatt lesz olyan, amikor valamit megérzek, hogy Isten ezt most nekem személyesen mondta, és szíven üt. És kívánom azt, hogy a mai este is így legyünk jelen, ilyen nyitott szívvel, nyitott füllel, hogyha Isten valamit a mai este számunkra elkészített, hogy ezt ne hagyjuk így a porba hullani, hanem hulljon az, ami szívünk termőföldjének a jó földbe. És a megszokott entől eltérően azt hadd kérjem, hogy az ige felolvasását most azt ülve hallgassuk meg. Az ige iránti tiszteletünket inkább így fejezzük ki, hogy hittel és figyelemmel, de ülve maradva hallgassuk meg. János apostolnak az első leveléből választottam mai esténknek az igéjét, az első fejezet végéről a 8-as és 10-es verseket, illetve a második fejezet elejéről az első 6 verset. Tehát János apostol első levele, az első fejezet vége, a 8. verstől olvasom Isten igéjét. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. De nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincsen meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Urunk, szentelj meg igéddel a te igéd igazság. Ámen. Azt gondolom, hogy a szeretet ünnepén mindig kísértés. Mindig kísértés az, hogy a szeretetnek csak egy ilyen felszínes, olyan cukormászba ültetett, vagy abban leöntött mását vegyük a magunkra. Egy ilyen álságos mű szeretetet, ami talán eredményez egy ilyen ránk erőtetett mosolyt, de igazából nincsen tartalma, igazából üres és hamis. Ilyen szeretet maszkot azt hiszem sokan vesznek magukra az ünnepek folyamán, de ez nem tart sem eddig. Addig tart, amíg körülbelül ott van a rokonság, ott vannak azok az emberek, akikkel amúgy nem jövünk ki jól, de hát itt a szeretet ünnepén azért nekik is egy mosollyal legalább tartozunk, de ahogy eltűnnek az ünnep napjai, úgy eltűnik ez a mű, ez az álságos szeretet is. Ezzel szemben, a mai igényből kiindulva, arról szeretnék beszélni, hogy az Istennek a valódi, élő szeretete hogyan lehet teljessé bennünk. Az Istennek a szeretete, ami igazi, ami ennek a karácsonyi ünnepnek az igazi tartalma lenne, hogy az hogyan lehet teljessé bennünk, hogy hogyan érkezhet el a mi szívünkbe, az ünnepi otthonainkba, és a különböző lámpa és díszítő fényekkel megvilágított ünnepi otthonunkba is, az igazi világosság hogyan érkezhet el. Fenti igénket János apostol levelének, első fejezetéből és második fejezetéből olvastam fel. Kicsit bevezetésként idézzük fel, hogy mit is tudunk János apostolnak erről a leveléről. Akkor már biztos nyomon vagyunk, ha azt mondjuk, hogy János apostol írta. Ezzel nagyot nem tévedhetünk, így van. Ugyanaz az apostol, aki ugye az evangéliumot, János evangéliumát is írta. És annyi itt csak a különbség az evangélium és e között az első levél között, hogy nagyon sok év telt el közte. Itt az apostol ezt már feltételezhetően idős korában írta ezt a levelet olyan gyülekezeteknek, amiket ő tanácsolt, ő pásztorolt, ő segített. És a tanácsa ezek a gyülekezetek igencsak rászorultak, ugyanis nagyon komoly, nagyon súlyos problémával kellett szembenézniük. Mégpedig azzal, hogy a gyülekezetben, hogy az első században egy hamis szekta férkőzött be. Olyan hamis szekta, akiket mai biblia kutatók, történet kutatók gnosztikusoknak neveznek. Olyan gondolkodókról van itt szó, akik önmagukat keresztény tanítóknak adták el, csak igazság szerint összekeverték a Szentírásnak a biztos alapokon nyugvó tanításait, és ez abban az időben nagyon divatos görög-római, hellén-római filozófiának a tanítását. Nem akarok túl mélyen belemenni az ő szerte ágazó gondolataikba, tanításaikba, de többek között azt állították, hogy az anyag, ez a világ, ez a kézzel fogható valóság, amiben élünk, az gonosz. És az Isten, a szellemi valóság, a lélek, az pedig egy jó, egy bűn nélküli dolog. És ebből kiindulva mondták, hogy Jézus, mivel ezen a földön élt, és húsvér emberé lett, nem lehetett köze Istenhez. Hogy Jézus és Krisztus, ez két külön dolog, két külön valóság. Ez a Krisztus, ez csak egy ilyen isteni kisugárzás volt, amit Jézus megkapott, ugye az ő megkeresztelésénél, mikor ugye a lélek galamb formájába rászállt, és valahol ott a Gecsemáné kerti imádkozás közben elhagyta ez a krisztusi lélek valóság, és aki meghalt a kereszten, az csak Jézus volt. Krisztus pedig nem halt meg. Ilyen furcsa módon külön választották ezt a lelki és testi valóságot, Jézus Krisztusnak a testi és lelki, az emberi és az isteni valóját, és ezzel az újonnan hangzó, de teljesen téves tanítással jöttek be a gyülekezetekbe. Alapvetően tehát ezekre a problémákra ír, ad tanácsot az apostol, amikor megírja a leveleit, különösen is ezt az első levelét. És itt ebben a második fejezetben, az első fejezet végén, második fejezet elején, különösen is az Istennel való közösségnek az alapvető tételeit akarja tisztázni. Mert mindig, amikor hitünkkel kapcsolatosan valami kísértés, kérdés, valami nehézség jön, akkor mindig jó tisztázni újból és újból nekünk is az alapokat. Újból és újból tanulmányozni, visszatérni oda, hogy az én hitem mire is épül, honnan indul az ki, mire is épül az én hitem, és hogy jelenleg még ezen az alapon állok, vagy már eltértem tőle. Van-e olyan dolog, amiben vissza kell térnem az Úrhoz, vagy éppen meg kell térnem valamiből az Úrhoz? Felolvasott szakaszunkban ezekből az alapokból különösen is két témát emel ki az apostol. Egyrészt a bűnbocsánatnak a kérdését, bűn és bűnbocsánat kérdését, utána pedig az engedelmesség kérdését. Az, hogy ezek hogyan is tartoznak hozzá az Istennel való közösségünk, a hitünknek az alapjaihoz. Tehát az első, amiről beszél, hogy bűnösök vagyunk. Ez az első pontom is, hogy bűnösök vagyunk. Az előbb említett szektás tévtanítóknak, hogy az egyik hamis tanítása, tovább vitték, amit már az előbb kezdtem fejtegetni, hogy ez a lelki és testi dolgoknak a külön választása, ez tovább ment, amikor az egyszerű, az egyéni hívő emberekről beszéltek. Azt mondta, hogy amikor az ember Istennek a gyermeke lesz, lelki emberi lesz, onnantól kezdve, ami testi, azt hátrahagyja. Ami bűn, azt hátrahagyja. És azt állították, hogy aki hívő lelki ember, annak már nincsen bűne. Annak már nincsen mit megvallania, nincsen mit úgymond meggyónnia. Nem kell Isten elé jönnie bűnbánattal, mert ő már lelki ember Istenben van, már nem vétkes. És erre válaszul írja meg itt az első fejezet végén azokat a jól ismert igeverseket is, amit az úrvacsorai liturgiánkban is mindig használunk. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Az apostol tehát mindenek előtt tisztázni kívánja azt a bibliai igazságot, hogy Isten előtt minden ember bűnös. Hiszen az édenkert helyett mind ebbe a világba születtünk már bele. Mind úgy jöttünk ebbe a világba, hogy Istentől elszakítva élünk. És itt ezen a világon élve tele vagyunk aztán kísértésekkel, tele vagyunk elbukásokkal, tele vagyunk mulasztásokkal, és tele vagyunk olyan dolgokkal, ami nem kedves az Isten színe előtt. Legyen akár az tett, legyen akár az szó, kimondott szó, legyen akár az gondolat. Ezek sok esetben, amikkel benne vagyunk az életünkben, ezek ellentétben állnak az ige szavával. Nem tudunk megmaradni teljesen szentnek és tisztának olyan az igének a tekintetében, az ige mértéke szerint. Vegyük akár csak, ha nem is az egész szentírásnak a könyveit, de hogyha csak a 10 parancsolatot tekintjük, azt a 10 igét, amit Isten adott elénk, 10 rövid felszólítást, akkor is azzal kell szembesülnünk, hogy nem a 66 könyvnek a tanítását, de ezt a 10 igét sem tudjuk megtartani. Vagy hogyha még tovább szűkítjük ezt a kört, Jézus, ahogy összefoglalja 2 parancsolatban az Istennek a törvényét, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. 2 parancsolat. De hogyha őszintén megvizsgálom magamat ezek tükrében, ezekben is milyen sokszor elbukom. Nem tudok megállni Isten előtt bűntelenül. Hiába határozom el, hogy na, ma reggel fölkelek, és mától kezdve én jó leszek, úgymond, szent leszek. Nem fog menni. A magam mérlegén talán még megállok, a magam jóságának a szintjét talán még megütöm, de az Isten mérlegén nem tudok így megállni. Az Istenre tekintő ember, tehát hogyha őszinte, akkor belátja, hogy bűnös, és kegyelemre szorul. Az is, aki már Krisztus megváltott gyermeke. Az is, aki talán már évek, évtizedek óta koptatja a templompadokat. Az is, aki talán még csak most kezdi keresni az Urat. Hát az Isten előtt való bűnösséget sokszor úgy nagyon felnagyítjuk, olyan értelemben, hogy tévesen azonosítjuk a Biblia által bűnnek nevezett dolgokat a hétköznapjainkban bűnnek nevezett eseményekkel. Gondolok itt leginkább az ilyen köztörvényes, az ilyen szemmel látható, az ilyen nagyon botrányos dolgokra, akár lopás, akár házasságtörés, akár alkoholizmus, amit minden ember az Isten hittől függetlenül is elítél, elkölcsileg azt mondja, ez tényleg nem helyén való, ez tényleg bűn. És sokszor ezzel azonosítjuk a Bibliának a bűn fogalmát is. És azt mondjuk, hogy hát én ilyenekben nem vagyok benne, én nem élek kicsapongó életet, én nem vagyok bűnös. Aztán az olyan apróságokat, mint az önzésünk, a szeretetlenségünk, a megbocsátásra való képtelenségem, ezeket jótékonyan csak gyallóságoknak nevezzük. Hát nem vagyok bűnös, vannak nekem is gyallóságaim, de hát ilyen az ember. És ezzel már fátlat is borítottam a magam bűneire. Az ilyen jól palástolható, az ilyen jól megmagyarázható bűnök, amelyek nem olyan botrányosak, azokat úgy valahogy sokszor megtűrjük a magunk életében. De attól ezekkel is ugyanúgy el kell majd számolnunk az Úr előtt. Lehet, hogy csak én tudok róla. Lehet, hogy csak a hozzám legközelebb álló szeretteim, barátaim tudnak róla. Lehet, hogy nem is olyan egetengető. De Isten előtt el kell vele számolnom, mert előtte ezek is bűnnek számítanak. Egy példa jut eszembe ezzel kapcsolatban, nem tudom, biztos itt Várpalotán is van kórház, vagy rendelőintézet. Ott is, aki ott van beteg, annak segítségre van szüksége. És egy ilyen nagy kórházban, nagy rendelőintézetben azért sokféle beteg megfordul. Van, aki éppen az életmentő műtétére vár, van, akinek csak mondjuk éppen a feje fáj, vagy egy szemölcsöt kell leszedetnie. De akármilyen nagy is a baj, vagy éppen kicsi elhanyagolható, mindegyik páciens beteg. És mindegyiknek az orvosi segítségre van szüksége. Aki betegként megy oda, az egyik sem egészséges. És ugyanígy vannak ezek a emberi mérlegen kisebb vagy nagyobb bűnök is. Isten előtt bűnös az ember. Legyen az ilyen közmegbotránkoztatást okozó, vagy legyen ez csak valami titkos, általam megtűrt bűn az életemben. Isten előtt el kell vele számolnom. Ez tehát az első dolog, amire az ige fel akarja ma este hívni a figyelmünket, hogy elszámolni valónk van Isten előtt. Bűneink miatt mindnyájunknak tartozásunk van felé, amit nem lehet meg nem történté vagy szőnyeg alá seperni. Ez tehát az első. A második pont így szól, van pártfogónk. Van pártfogónk. Eljutunk ezek után ugye a második fejezet első verséhez. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ez Istennek a tökéletes előírása népe számára. Ne vétkezzetek. Ennél kevesebbet nem mondhat nekünk az Úr. Mert hogyha így állna a Szentírásban, hogy vétkezzetek minél kevesebbet, akkor Isten nem lenne Isten, csak valami piaci kufár, akivel lehet üzletelni, hogy na ez még belefér, ez a kicsi még jöhet, de több vagy nagyobb ne legyen. Nem. Isten azt mondja, ne vétkezzetek. Mert a Szent Isten nem nézi el a bűnt a legkisebb mértékben sem. És éppen ezért a tökéletességnek a célját adja elénk. Jézus is ezt mondja a házasság törésen élt asszonynak, János 8.11-ben. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Nem azt mondja, hogy jó, most egy kicsit húzd meg magad, aztán folytathatod az életedet. Nem azt mondja, hogy kicsit azért vegyél vissza, kicsit azért viselkedjél. Nem. Azt mondja neki, hogy menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. De ugyanakkor az Úr ismeri a mi korlátainkat is. Tudja azt, hogy ezt a tökéletességet nem tudjuk teljesíteni. És éppen ezért kegyelmesen gondoskodott rólunk az elesésünk esetén is. Így olvassuk tovább. Ha pedig valaki vétkezik, van pártfogónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. A pártfogó eredetileg egy jogi kifejezés volt, egyfajta ügyvédet, egyfajta szószólót jelentett, aki odaáll a vádlott mellé, és segíti őt a bíró színe előtt. Segíti, tanácsolja őt. Ugye az evangéliumokban a Szentlélekről olvasunk így, hogy pártfogó. Mert ott állunk Isten előtt, vádolnak minket a bűneink, de azt olvassuk, hogy kapunk az Úrtól egy ügyvédet. Kapunk az Úrtól egy ügyvédet, de ez az ügyvédünk, ez másmilyen, mint a hétköznapi ügyvéd. Mert egy szokásos ügyvédnek, ugye, mi a feladata? Az, hogy odaálljon a bíró elé, és mondja, hogy ez a védencem, ez az ember ártatlan. Az a dolga, hogy tisztára mossa őt. Az a lényeg, hogy bizonyítsa róla, hogy hát semmi köze az én védencemnek ehhez az ügyhöz. Hogy ő ott se volt. Hogy nem is Nincs semmi köze, kötődése ehhez az ügyhöz. Ilyen egy hétköznapi átlagos ügyvéd. Ez a dolga, ezért kapja a pénzét. Ezzel szemben a mi ügyvédünk, Jézus, másmilyen. Ő megint csak nem, mint oly sokszor, megint csak nem áll be a hétköznapi sorba, hanem Jézus ezt mondja, bíró úr, az én védencem bűnös. Nem most minket tisztára. Nem mondja azt, hogy mi ott sem voltunk. Nem szépít, nem bújik el mindenféle jogszabályok mögé, nem beszél félre, mint ahogy az ügyvédeknek nagyon megy. Nem akar minket hamisan mentegetni. Azt mondja Jézus, a védencem bűnös. Azonban nem ez a mondat vége. Mert itt következik egy csodálatos de. Amikor azt mondja, hogy a védencem bűnös, de én állok a helyére. És valóban, Jézus átveszi a helyünket, amikor Isten a büntetést kiosztja. Átveszi a helyünket, és ő veszi vállára a keresztet. Ő az, aki elviseli az ostornak a csapásait helyettünk. Ő az, akinek a kezét, lábát átütik a szögek. Olyan szépen fogalmazza ezt meg Ézsaiás 53:5. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Magára vállalta tehát a mi szennyesünket az Úr. Olyannyira, hogy a megváltás pillanatában még Isten is magára hagyta. Mert a szentnek nem lehet köze semmihez, ami szentségtelen. És ott a kereszten, a megváltás csúcspontján Jézus átkozottá, átokká lett értünk. Azért, hogy minden bűnét meghalljon. Azért, hogy eltörje azokat, és megváltson minket. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. De nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is, írja János. És ennek az igének az üzenetét egy amerikai lelkész nagyon jól szemléltette egy példával, hogy egyszer egy ismert politikus elhívta őt közel-keleti körútjára, hogy legyen lelki tanácsadója, lelki gondozója. Mert ez a politikus különböző ezeket a forrongó közel-keleti országokat látogatta meg, és próbált az országok vezetőivel tárgyalni a békéről, béketárgyalásokról, fegyverszünetről is, és ez nagyon megterhelő volt neki, és így szeretett volna készülni, hogyha ezen az úton elkíséri őt ez a lelkész ismerőse, hogy legyen mellette, támogassa őt. És elmesélte ez a lelkész, hogy eljutottak ugye Jordániába, és ott a Jordán király palotájába, ahol ott a király egy nagy fogadást rendezett ugye a nemzetközi diplomata érkezése alkalmával. És hát ugye érkeztek a nagy limuzinok, jöttek az országnak a vezetői, egy ilyen vörös szőnyeges rendezvény volt, és mindenki szépen masírozott be, de hát lelkészek milyennek vagyunk, néha szétszóltak, így állt ez a történetbeli lelkész is, aki otthon hagyta a beléptető kártyáját. Hát ugye ide akárki nem mehetett be, komoly fegyveres őrök álltak a kapuban, és úgy nézett ki, hogy ő nem fog bejutni erre a fogadásra. Aztán a politikus barátja, aki már ugye bent volt, észrevette, hogy nincs meg a lelkész, és kiment a kapuhoz. És mondta az őröknek, hogy engedjétek be, mert ez az ember velem van. És ugyanígy van velünk is ott a mennyországnak a kapujában. Oda mi magunk, a magunk jogán nem tudunk belépni. Oda az kell, hogy Jézus oda jöjjön és mondja, engedjétek be, mert ez az ember velem van. Ő érte is, meghaltam a kereszten. Engedjétek be. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, mondja az ige. De ebben csak úgy lehet részünk, hogyha már itt, a földi életünkben jövünk hozzá. Jövünk Krisztushoz, és elfogadjuk őt, mint személyes megváltónkat. Hogyha hittel belátom elsőként az én bűnösségemet, utána pedig azt, hogy Krisztus nekem is pártfogóm lehet, és kérem az ő bocsánatát. amikor belátom és hittel elfogadom, hogy ő értem is meghalt a kereszten, és hogy nekem is készen áll a megváltott új élet. Ezt nevezi a Szentírás megtérésnek, amikor oda, vagy éppen visszatérek megváltómhoz. Persze Isten az ő hívő gyermekeit nem veszi ki ebből a világból, és nem leszünk a megtérés után sem bűntelenek. Pártfogóra ezután is folyamatosan szükségünk van a bűneink megvallására, lelki tisztálkodásra, tisztán tartására, továbbra is szükségünk van, méghozzá folyamatos jelleggel. Ugyanerről szól nekünk konfirmációs KT-nak is a 62. kérdése, nem tudom, van-e, aki esetleg emlékezik majd a válaszra. Ugye úgy hangzik a kérdés, hogy hogyan maradhatsz meg a hitben? 62-es, hogyan maradhatsz meg a hitben? Segítek, a válasz úgy szól, hogy a hitben úgy maradhatok meg, ha bűnbocsánatból élek. Ha bűnbocsánatból élek. Ez tehát a nekünk szóló mai második üzenete az igénynek, hogy bár bűnösök vagyunk, de Krisztus pártfogónká lett, és általa bűnbocsánatból élhetek, hitben élhetek. És így jutunk el a harmadik pontunkhoz, engedelmeskednünk kell. Tovább folytatva a KT-nek a kikérdezését, a 63. kérdés folytatólag így szól, mit jelent bűnbocsánatból élni? Bűnbocsánatból élni azt jelenti, hogy bűnösnek vallom magamat, de bízom Isten bűnbocsátó kegyelmében, és cselekszem akaratát. Cselekszem akaratát, mondja a KT. Ez az Isten iránti engedelmesség, pedig a harmadik pont, a harmadik üzenet ma a számunkra, ami a János apostol így ír a harmadik verstől. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismerem őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincsen meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Keresztény hitünknek a hitelességéről olvashatunk itt, ami az egyik legfontosabb mércéje lehet mások számára a Krisztusban való újjászületett élet értelmének, annak az értékének. Mert szerintem az itt ülők közül is testvérek is sok olyan történetet vagy esetet ismernek, amikor valaki a másnak az élet példáján keresztül csalódott a hívőkben. Amikor azt látta, hogy na ez az ember is minden vasárnap ott ül a templomban, ott van az Isten tiszteleten, de aztán hétközben meg milyen életet él. De aztán a családjával, vagy éppen a munkahelyén milyen magatartást tanúsít. És bizony sokan az ilyen hiteltelenné vált tanítványok miatt maradnak távol Krisztustól. Mert azt látja, hogy igazából nem különbözik sokba az életük, csak még ez eljár vasárnap a templomba is, hát akkor inkább tovább alszok vasárnap, és nem különbözik semmibe az életünk. Sokan ezen mérik le, hogy milyen a mi életünk a hétköznapokban. Aki magamat kereszténynek vallom, aki ott vagyok a templomban, akár egy gyülekezeti szolgálatom is van, de amikor kilépek a templomból, kilépek a gyülekezetből, akkor hogyan viselkedem? Ugye ez a régi, nagyon ismert vicc, hogy hát a lelkész bács éppen szögeli a kerítését, és a kisfiú oda megy, és csak úgy áll, meg nézi a lelkész, és hogy kisfiú, hát te mit csinálsz itt? Kíváncsi vagyok, mit mond a lelkész bács, amikor a kezére jut a kalapáccsal. Hát bizony, így van ez, hogy ilyen példákon keresztül mérik le sokan, hogy mi értelme van annak, hogy valaki Krisztus követője lesz. És itt ez az ige éppen erről szól. És evangélikus hitünknek van egy ilyen sajátossága, hogy nagyon szeretjük a szabadságot. És sokszor nehezünk esik elfogadni azt, amit mások mondanak nekünk, hogy mit kell tennünk. Amikor nem csak bátorítás szól hozzánk, hanem felszólítás valamire. Akár az igéből szól, akár az ige hirdetésből, valami nagyon erős felszólítás, az sokszor olyan ellenérzéseket vált ki belőlünk. Annak idején a teológián is nekünk azt tanították, hogy az ige hirdetésbe a kell szócskát azt azért kerüljük. Mert az sokakban pontosan ilyen elzárkózást, ellenérzéseket válthat ki, meg hogy amúgy sem illendő. De ezek alapján azt hiszem, hogy akkor János apostol nem túl jó evangélikus teológus, mert így olvassuk a 6. versben, aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt, tudnilik, ahogyan Krisztus élt. A hívő embernek az ige szerint tehát úgy kell élnie, ahogyan Krisztus tette, engedelmesen Istennek is, megtartva az ő parancsolatait. Jézus maga mondja János 14.31-ben, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az atya parancsolta. Azaz teljesen aláveti magát az atya útmutatásának. Ilyen az az élet példa, amit elénk ad, és amit nekünk is követnünk kell. És ezt, hogy kell, ezt nem én mondom, testvérek, ezt az ige mondja. És éppen ezért, mivel az ige mondja, ezen nem szabad, és nem is szeretnék ezen gyengíteni vagy puhítani. Ha hitáltal befogadtuk Krisztust, akkor annak kézzel fogható következményeinek kell lennie, látható következmények kell lennie az életünkben. Mert hogyha nincs így, akkor az egész hívő életünk csak duma lesz. Bocsánat a kifejezésért. Akkor csak a levegőbe beszélünk, hogyha annak nincsen látszatja mi életünkön. Üres beszéd. De hát üres beszédből már éppen elég sok, túl sok is van a körülöttünk lévő világban. Azt már nem kell szaporítani. Isten iránti engedelmessége szólít tehát minket az ige. És ez a láthatóan keresztény életfolytatás teheti egyedül hitelessé, és így vonzóvá is Krisztus követését. Akár személyes életben, akár gyülekezeti életet is nézve. Mert ha valaki így látja a mi keresztény közösségünket, hogy ezek tényleg szeretik egymást, hogy ezek meg tudnak egymásnak bocsátani, hogy ezek az emberek becsületesek, hogy nem lopnak, nem hazudnak, nem részegeskednek, hűségesek a maguk házastársához, családjához, hogyha nekik ez sikerül az ige segítségével, az Isten útmutatását követve, akkor én is közéjük akarok tartozni. És megtelik Isten keresőkkel a gyülekezet. Akkor nem lesznek üres székek. Akkor adja az Úr, hogy kicsik legyenek a gyülekezeti helységeink, hogyha ilyen cégét tudunk állítani. Ugye Jézus is ezt mondja, hogy arról fognak titeket megismerni, hogy szeretitek egymást. És ennél jobb reklámot nem tud senki sem kitalálni. Ugye? Ezen a lelkész konferencián is, amin voltunk, beszélgettünk, hogy akár gyülekezeti újsággal utolérni az embereket, akár sokan Facebookon is próbálkozunk gyülekezeti alkalmakat hirdetni, hívogatni, de mindezek eltörpülnek emellett, a reklám mellett, hogyha szeretik egymást, ha szeretjük egymást a gyülekezetbe, ha tudunk engedelmes, Krisztusra mutató életet élni, az többet ér minden más reklámnál. Ez az engedelmességnek az egyik fele, hogy vonzó lehet. A másik fele az engedelmességnek pedig sokak számára egy rémisztő dolog is lehet. Hogy az Isten iránt nekem engedelmeskednem kell. Mert a külső szemlélő számára azt is jelentheti, hogy sok mindenről le kell ezért mondanom. Ugye fiatalok szoktak ezzel jönni, hogy ők még nem akarnak hívőkké lenni, ők még nem akarnak Krisztus követőivé lenni, mert még élni akarnak. Még annyi mindent ki akarnak próbálni az életben, amit keresztényként már nem lehet. Viszont azt gondolom, hogy amikor átéljük az Istennek a kegyelmét, ha személyesen kapcsolatba kerülünk vele, akkor már megláthatjuk, hogy ez az engedelmesség, ez az ő parancsolatainak való engedelmesség, ez nem lesz szűkítése, az életünknek nem láncok ezek, hanem lehetőség. Isten szabaddá tesz minket ezek által. Szabaddá arra, hogy úgy éljünk, ahogyan ő azt eltervezte. Hogy a hívő életet a maga maximumán tudjuk megélni. Az Istennek az áldásaiból minél többet meg tudjunk tapasztalni. És onnantól kezdve az már nem muszájból fog menni, nem ilyen kényszeredett lesz az Istennek való engedelmességem, hanem szívesen teszem azt. Ugyanúgy, ahogy mondjuk egy házasságban is, hogy a házastársamnak mindenben a kedvében akarok járni, megtenni neki azt, ami örömet okoz. Nem azért, mert muszáj, nem azért, mert kötelező, hanem mert nekem is öröm, boldogság, hogyha örömöt szerezhetek neki, hogyha megadhatom neki azt, amire vágyik. És valami ilyesmi, valami ehhez hasonló az Isten iránti engedelmességünk is, ha már benne élünk, hogy szívesen teszem azt, amit ő mond, amit ő vár, amit ő kér tőlem. És így ehhez, ebből a vágyból lehet a Szentlélek segítségével egy olyan életvezetés, amiről itt az apostol is ír. Hogy nem akarok már vétkezni, nem akarok már olyan dolgot tenni, ami Isten szemében gyűlölt és utál dolog. Nem akarok már hazug lenni, hogy mást vallanak a tetteim, és mást vall az ajkam, amikor a hitemről beszélek. Persze nyilván a hétköznapokban ez nagyon nehéz dolog, nagyon küzdelmes dolog. Sokszor találjuk szembe magunkat kísértésekkel, amiről azt gondoljuk talán, hogy ó, ez nem lehet probléma. Aztán belebotlok, és már porba is hultam. Szembe találjuk magunkat önmagunknak a vágyaival is, ami sokszor szembe mennek az igének a tiszta tanításával. És nem is olyan élet ez, a Krisztusnak való engedelmesség. Ez nem olyan élet, amit a magunk erejéből meg tudnánk valósítani. Ez csak a Szentléleknek az erejével, hatalmával lehetséges. De ő vele lehetséges. Összefoglalva tehát itt a végén mai igénknek az üzenetét, három fontos dolog áll ma előttünk. Az első az, hogy hiába is tagadjuk, hiába is nem tetszik, de Isten előtt csak bűnösökként állhatunk meg. Terhelő vádként ott állnak velünk szembe a vétkeink, amelyek alól nem tudunk kibújni. A második, hogy ebben a nyomorult helyzetünkben van pártfogunk. Maga Krisztus, aki felvállalta helyettünk a büntetést, nekünk pedig bűnbocsánatot biztosít. Ha átadjuk neki életünket, akkor felmentést, sőt új életet kaphatunk. A harmadik pedig az, hogy ebben az újjászületett életben parancsba kapjuk az engedelmességet, hogy életünk minél jobban hasonlítson Jézus életére. Csak így leszünk, csak így lehetünk hiteles bizonyságtevők. És egyáltalán csak így lehet bennünk igazán teljessé az Isten szeretete. Az a szeretet, ami Jézus születésével jött közel hozzánk ebben a világban. Ez az a szeretet, aminek az ünnepére készülünk, az Istennek az ember iránt való szeretete. Ami Jézus megszületésekor ott Betlehemben lépett be ebbe a világba. És ezt kívánom a testvéreknek is így karácsonyra készülve, hogy ilyen igei módon legyen bennünk teljessé Isten szeretete. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, a te igédért. Azért az igéért, azért a szóért, amelyen megszólítasz bennünket, amelyben üzenetedet elküldött számunkra. Úrunk, bizony sokszor nehéz ezzel szembesülnünk, hogy előtted csak adósként állhatunk meg. Ha magunk vagyunk ott előtted, akkor csak adósokként lehetünk. De ott van a pártfogó, akit szintén te adtál mellénk, aki elveszi bűneinket. Köszönjük Jézus Krisztust is. Köszönjük az ő áldozatát, és köszönjük annak lehetőségét, hogy általa van belépésünk a mennyek országába. Van visszavezető útunk a veled való közvetlen szeretett közösségbe. Segíts Istenünk, hogy mindnyájan ott lehessünk veled, mindnyájan ott lehessünk a te közeledben, és hogy így léphessünk be majd a karácsonyi ünnepekbe is, hogy ott vagyunk a te szeretetednek a valóságos élő közelébe. Jézus nevében. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most helyünkről fennállva kérjük Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon néked békességet. Amen.